Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Dénes Ferenc pénteken kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A rádióban hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Vége már az átigazolási szezonnak, volt, ahol már 3 héttel ezelőtt befejeződött az átigazolás. A legnagyobb dobás mindenképpen Cristiano Ronaldo klubcseréje volt, de összességében mi minden jellemezte és milyen tendenciák domináltak a mostani átigazolási időszakban nyáron?
Ma semmilyen meglepetés nincs, hogy továbbra is az angol futballcsapatok költik a legtöbb pénzt. Nem csak a Premier Ligában, hanem a másodosztályban is nagyon erős a pénzköltés. Az már inkább figyelemre méltó, hogy jelentősen csökkent az az összeg, amit elköltöttek az angol csapatok. A másik érdekesség, amit én látok, hogy az olasz csapatok nagyon bevásároltak. Tehát az olasz futballban most szemmel láthatok egy beruházási időszak van. Abban, hogy milyen csapatok költöttek, a csapatokra bontjuk le, túl sok érdekesség nincsen. Hiszen azok, akiket vártunk, költenek a legtöbbet, bár ebben is lehet mondani érdekességeket. És hát ugye azok a játékosok, akik meghatározó az európai futballban most, és piacra léptek, a játékjoguk piaci értékké vált, ők hozták a csúcsot most.
Cristiano Ronaldo klubcseréje nagyjából az egész nyarat végig kísérte, hiszen az elején még csak sejteni lehetett, hogy elhagyja a Real Madridot, aztán a VB után egyre inkább erősödött ez a bizonyosság, és persze mindenki kíváncsi volt a bemutatkozására, tehát a nyár végén is téma volt mindez. Hogyan ítéli meg, mennyire döntött jól a játékos sportgazdasági, anyagi okokból, szempontokból?
Amikor legutóbb itt voltam az Inforádióban, és a kérdés felmerült, határozottan állítottam, csak bérfeszültség van a Real Madridnál, és Ronaldo maradni fog. Azokban ebből is látszik, hogy mennyit érnek a jóslatok a szakértői részről, legalábbis az én jóslataim. Én valóban azt vártam, hogy itt bérfeszültségek megoldásáról van szó, de az utólag visszatekintve két dolog is látszik. Az egyik, hogy a Real Madrid úgy látszik újraépíti magát, újraépíti a csapatot, és már nem feltétlenül Cristiano Ronaldo köré gondolták építeni a csapatot. Részben ezt gondolom egyébként a Manchester Unitedről is, mert ugye adódott volna, és sokáig tartotta magát, hogy ír, hogy visszamegy a korábbi csapatához, a Unitedhoz.
De ugye az információk szerint éppen José Mourinho menedzser mondta azt a klubvezetésnek, hogy ne vegyék vissza, ne vegyék meg.
Szerintem azért, és aki United szurkoló, akár még jól is örülhet is neki, mert ezek szerint Mourinho hosszú távon tervez. Éppen az a típusú probléma szokott vele lenni, hogy rövid távon. Tehát Ronaldo feltehetőleg, mint ahogy látjuk az első meccseken a Juventusnál is, nagy hozzáadott értéke van. De ugye nem erről szól a történet, hanem arról szól, hogy 2 év múlva, 3 év múlva hogy néz ki ez a csapat, és ha akkor túlságosan erős embert ezt veszítesz el, formán kívül van megsérül, nem sorolom, akkor sokkal nehezebb helyzetből indulsz.
A fizetése pedig nem 2 fillér.
Nem 2 fillér, és ugye a Manchester United azon csapatok egyike, amelynél a költséget is nagyon számít. Nem csak a költséget, és a profit számít, ez egy fontos különbség. Tehát ők nem akartak ebbe belevenni. Én a Juventusnál mást látok, én azt látom, hogy ott valóban egy építkezés van, egy európai nagy csapattá kívánnak válni, természetesen a Juventus egy európai nagy csapat. Ebben együtt az elmúlt időszakban nem voltak meghatározó, bár BL döntőket is játszottak. Tehát azért nem...
A trófea hiányzik.
A trófea hiányzik, és hiányzik, azért most már mindent globálisan nézünk. Tehát az, hogy hányadik vagy a márkaértékben, milyen potenciális piac, hogyan tudod a potenciális piacokat megtámadni, lásd Ázsia, Észak-Amerikai Egyesült Államok. Tehát itt nem volt túl erős a Juventus, és úgy tűnik, hogy ebbe ruháztak be inkább itt.
Az elmúlt években azért a Juventus sem költött hatalmas összegeket. Általában a klub átigazolás politikáját az jellemezte, hogy nagyon pontosan megtalálták azokat a játékosokat, akiket nem horror összegért be tudtak építeni a csapatba, és sikeresek tudtak lenni. És ez az olasz bajnokságban hosszú évek óta csodálatosan működött, hiszen a Juventusnak sok éves az olasz bajnoki győzelmi szériája, gyakorlatilag egyen uralkodó szinte az évtized nagy részében.
Okosan, nem csak, hogy okosan költöttek, hanem okosan menedzselik a játékosokat, mert olcsón venni, az lehet, de hogy olcsón venni és értéket teremteni részben a pályán, részben pályán kívül, az nem mindenkinek sikerül. De mondom, tehát ezzel együtt azért az látszott, hogy igazából az, hogy abban a nagy híráradatban ki tudjál tűnni, azért hiányzott egy arc, hiányzott valami, és valóban Ronaldo lehet az, ami miatt. Hát Juventusról beszélünk, Európa van több ezer csapat, sokról beszélhetnénk, és most tényleg ez van terítéken, mert valóban a futball közvéleményt ez érdekli.
Ér egy 34 éves játékos 100 millió eurót?
Érne, ha legalább 100 millió eurót tud hozni a csapatnak a pályán, illetve a pályán kívüli bevételekben.
És ez megvan Cristiano Ronaldóban?
Potenciálisan megvan, meglátjuk, hogy alakul a jövője Olaszországban, mondom. Tehát az első adatok nagyon biztatóak, a merchandising jó, a nézettség jó, a televíziók jók, a márkaérték nő, meglátjuk, hogy egyébként a pályán mit tud nyújtani.
Sokan arra számítottak, hogy a Real Madrid pedig sztárokat vesz, és egy óriási újjáépítésbe kezd. Volt szó itt Neymar leigazolásáról, Kylian Mbappé leigazolásáról, ők jelenleg a világ legértékesebb játékosai, és a Paris Saint-Germainnél maradtak. Míg a Real Madridot Gareth Bale és Karim Benzema repíti, legalábbis az első fordulókban, de ez még nem teljesen mérvadó. Lionel Messi fogalmazott úgy a napokban, hogy hát azért Ronaldo nélkül mégiscsak más ez a Real Madrid, nem akkora fenyegetés. Az ön véleménye szerint miért nem sikerült, vagy miért nem sikerülhetett egy ilyen brandnek, egy ilyen klubnak, mint a Real Madrid egy hasonló nagy nevet igazolni?
Nem feltétlenül ezt akartak, azért ne felejtsük el, hogyha az adatok helyesek és jók, amiket én néztem, akkor mégis a Real Madrid költött a negyedik legtöbbet Európában a játékjogok vásárlására, több mint 140 millió eurót, azért az nem kevés. Én a Perez urat nem ismerem személyesen, mint sportvezetőt követem, és nagyon nagy stratégának tartom, jókat szokott húzni, nem tudom, hogy mi van a kalapban. Tehát én ezt nem látom át. Azt gondolom, hogy egy újjáépítés van a Real Madridnál, keresik a helyüket, pozícionálják magukat a nemzetközi futballban.
Három bajnokok ligája győzelem után tegyük hozzá.
Nézd, ez nem is könnyű örökség sem. Tehát ez egy olyan értelemben nyomasztó, mert bármit csinálsz, azt mondják, ha nem tudod megnyerni, akkor azt mondják, hát öreg, hát tavaly megnyerted.
Hát a döntő is kevés, maradjunk annyiban. Tehát sikernek nem lehet eladni három győzelem után egy második.
Ráadásul megnyered negyedik szervezet, hát persze, hát tavaly is megnyerted. Most mit tettél hozzá a világ futballjához? Most részben bohózkodunk persze, de nem könnyű a helyzetük, de szerintem ez egy inkább átmeneti év a Real Madridnál.
Ugye a kapusvásárlás volt talán a legjelentősebb, hiszen Thibaut Courtois megvette a Real Madrid a Chelsea-től, így pedig van egy bombaerős kapusa. Nem minthogyha Keylor Navas ne lett volna kiváló az elmúlt szezonokban.
Azért ugye ez a klasszikus mondás, hogy a mérkőzést a csatárok nyerik, a bajnokságot a hátvédsor, ugye az amerikai futballból eredeztetik, ha jól tudom. Azért ez egyre inkább igaz a futballban, és ugye jégkoronának azt szokták mondani, hogy védj egy jó kapust, és építsd. Tehát valamilyen módon a jellemző, hogyha nincs hátul stabilitás, akkor nagyon nehéz. Tehát elmúltak feltétlenül azok az idők, amelyek akár a mi aranyválogatottunk, vagy aranycsapatunkat jellemezték, hogyha 5-öt kapunk, 6-ot rugunk legfeljebb. Szóval kell egy stabilitás. És lehet látni, hogy nem a Real Madrid volt az egyetlen, aki komoly összegeket szánt kapusra, tehát a kapusok nagyon felértékelődtek. Most megint nem tudok, mert mással például az, mint az a csapatot, amit én legjobban ismerem, tehát a Manchester United-ot a nemzetközi piacon a David De Gea tartja, vagy tartotta eddig versenyben, hiszen a világ egyik legjobb kapusáról van szó. Ha nem lett volna a VB, akkor nyugodtan vállalnám továbbra is azt, hogy a világ legjobb kapusáról van szó egyes számba.
Hát de a VB gyengén sikerült neki, de az elmúlt Premier League szezonokban általában ő vagy Courtois volt a legjobb. Voltak persze még kiváló kapusok, korábban Petrucsek, vagy akár ezekben az években Hugo Lloris, a Tottenham francia, most már világbajnok kapusa, de azért, hogyha egyet kellett megnevezni mondjuk, vagy egyet kell az elmúlt 5 évből, akkor majdnem minden szakíró David De Geát említi.
És most látszik igazán, hogy mennyire lukas az a United védelem, hogy mit számít az, hogyha egy kapus több, mint jó kapus, hanem zseniális kapus. És én ebből, vagy tudok más példát mondani, hogy a Liverpoolnál minden adott, hogy nagy csapat legyen.
És most már kapusuk is van, még hogyha volt egy nagy bakia is az előző játéknapon.
És mindenki azt mondta, hogy ahhoz, és nem csak, hogy mindenki azt mondta, hát láttuk, hogy mi történt velük a Bajnokok Ligája döntőjében, az sem egy szép történet, hiszen azért ott volt egy véletlen vagy szándékos sérülés okozás is, de ettől függetlenül, ha nincs egy olyan kapus, aki nem csak egyszerűen jól véd, nem csak megbízhatóan véd, hanem a döntő pillanatokban döntően hozzá tud járulni a dolgot, akkor nem tudsz nyerni.
Ugyanakkor Courtois és a brazil Alissont, aki a Liverpoolhoz szerződött, megelőzi a nyári transferlistán csak a kapusoknál Kepa, egy fiatal 23 éves spanyol kapus, aki a Chelsea-ben folytatja pályafutását, a spanyol ligából igazolt Londonba, és egyelőre a Chelsea-vel az elmúlt néhány fordulója jól sikerült, de sokan azért kétkedtek, hogy hogyan lehet egy kapusért kiadni 70-80 millió eurónak megfelelő összeget.
Azért, mert a hozzáadott értéke ennél több. Még egyszer mondom. Tehát, hogyha ha ez a 80 millió eurót összeg állt volna a kapuba a Bajnokok Ligájában a Liverpoolnál, akkor nem csak ez megtérült volna csak azon az egy meccsen, ha tényleg úgy véd, hanem az egész márka értében, az egész... A Liverpool közösség egy óriási közösség a világon. Tényleg a top 10-es, vagy hát ennél is jobb közösség. Iszonyúan várják azt, hogy Premier Ligát, elsőséget nyerjen a csapat. Tulajdonképpen az egész angol futballnak jót tenne, ha ilyen a Liverpool nyerne bajnokságot. De mindig elcsúsznak, most kicsit gonoszkodás persze, mert jól ismerjük a szituációt, elcsúsznak egy az utolsó fordulóknál, egy hajszálon, egy banánhéjon, nem tudnak nyerni. Most szerintem ezzel a kapussal minden adott, hogy nyerjenek.
Jelison 25 éves, és 62,5 millió euró volt az átigazolás díja, legalábbis ezt feltételezi a sajtó. Kepánál, a Chelsea új kapusánál, aki 23 éves, pedig bár csak 20 millióra taksálta az értékét a irányadó német szakportál, de 80 millió eurót fizetett érte a Chelsea. Ezek gyakorlatilag a nyár legnagyobb igazolása, illetve említhetnénk még Riyad Mahrezt, aki évek óta kacérkodott azzal, hogy távozik a Leicester csapatától, amelyet néhány éve bajnoki címig vezetett Wardival együtt. Gyakorlatilag ez a páros határozta meg a bajnok Leicestert. Most a Manchester Cityhez szerződött végül. Ahhoz a Manchester Cityhez, amelyiknek a támadó játékosokból azért így is jutott az elmúlt években, és igen-igen erős csapat. Talán a legerősebb Európában?
Hát én ezt nem tudom megítélni, mert én ugye alapvetően gazdasági kérdésekkel foglalkozom, de azt jól látom, vagy én azt látom, és azt akarom, hogy tendenciaként ezért jól látszik, hogy a Manchester Citynél nem 11 emberben gondolkoznak. Ez ugye az Arsenalnak volt nagyon sokáig problémája, hogy nem bírta, tehát 11 zseniális játékossal nem lehet egy idét kihúzni.
És hát azok megsérülnek.
Hát mert az a dolgok természete, hogy megsérülnek, és már nem csak, hogy 18 emberre van a Manchester Citynek, hanem azt látom, hogy minden posztra gyakorlatilag világklasszisuk van, sőt már van olyan, ahol 3 is van. Valószínűleg ez a tendencia, hogyha megteheted, be kell. Nem. Egyébként nem könnyű a helyzet, az edzőnek nem könnyű a helyzete, mert nagyon nehéz ezt az öltözőbe kezelni ezt a szituációt, hogy én, aki a világ minden más csapatába kezdő lennék, én adott esetben meccsre még csak nem is neveznek, mert még kettőt elém tesznek.
Igen, meg hát ugye a cserepadra azért hátvédet is kell nevezni, hogyha valamilyen sérülés történik egy meccsen, tehát hogyha mindenki egészséges, mondjuk akár a Manchester Cityben, akkor könnyen előfordulhat, hogy a 8-10 világklasszis támadó vagy támadó középpályás vagy szélső közül lesz olyan, aki végül a cserepadra sem fér oda. És egyébként ugye a Manchester Unitednál is vannak problémák, hiszen mióta Lukakut, illetve Sanchez leigazolta a csapat, azóta a fiatal, korábban még fiatal tehetségeknek nevezett játékosok, mint Martial és Rashford általában nem a kezdőben kapnak helyet.
A két megjegyzés az, hogy ki a fiatal kezdő, az csak tegyük az, hogy Rashfordot nem jelölte a José Mourinho BL 23-as keretébe, tehát hogy nem tagja a BL keretnek, mert hogy U21-esként be tud lépni. Tehát azon az ágon jön be, csak viccnek szántam a dolgot. Tehát annyira tehetség, hogy nem tehetségről. Egy 20 éves ember már nem tehetség. Tehát az az előnye van meg, és ez megint egy tényleg pénzügyi előny is jelen van, hogy nem kell, tehát tudsz egy plusz embert jelölni a csapatba, mert egyébként fiatal ágon be tudod hozni a srácot. De ez csak az egyik dolog. A másik megjegyzésem pedig az, hogy ez értékelő, hogy ez mutatja meg, hogy ugye, hogy mit jelent egy Pep Guardiola a Manchester Citynél, mit jelentett Conte a Chelsea-nél, vagy José Mourinho a Manchester United-nél. Az emberek sokan azt gondolják, hogy a Barcelona fénykorában olyan csapat volt, akit még a nagymamája is eligazgatott volna, akkor is bajnokok lettek. Nem így van. Nem így van. Közeli példa, ugye, ha már Barcelonát említettem, és akkor nyilván Messi, nézzük meg az argentin válogatottat. Hogy néz ki az, amikor nincs egy olyan feltétlen tekintély, aki a leg... Na, nem azt kell elmondani a Messinek, hogy kell focizni. Jobban tud bárkinél. Hanem egy csapatot kell úgy összerakni, hogy az győzelemképes legyen. Ez Guardiola tudta a Barcelonánál, az argentin vezetőedző pedig nem tudta a világbajnokságon. És itt is esett az argentin, hogy sokkal több volt benne adott esetben, mert mondjuk kérdés, hogy a franciákat ki tudta volna azon a VB-n megverni. Szóval csak erre mondom azt, hogy én kicsit úgy érzem, hogy a magyar közvéleményben, a magyar médium, a sportmédiumokban vannak sztárolt edzők, kevésbé sztárolt edzők. Szerintem ez sokkal árnyaltabb dolog, akár csak magyar szinten is, tehát mondhatom Pintér Attila nevét is. Tehát nem egyszerű, tehát ez nem egy egyszerű szakma, amire az ember azt mondja, hogy menjetek ki, focizzatok, aztán tudják. Ez egy nagyon-nagyon összetett szakmává vált.
Hányfajta koncepció van az európai topkluboknál profit termelésre, illetve a sikerek elérésére hogyan ítéli meg?
Hát kettő vagy kettő is fél. Az a kérdés, hogy miért csinálsz futballklubot? Az egyik válasz, hogy profitért. És vannak a jól lekövethető profitábilis klubok, ilyen például a Manchester United, az Arsenal, de ilyen volt a Liverpool is, és a mai napig is ilyen is a Liverpool, a Tottenham, Ami azért nagyon érdekes, hogy fontos, hogy nem bevételorientáltak, hanem profitorientáltak. Ez azt jelenti, hogy ők addig költenek, amíg a költés legalább ugyanannyi bevételt hoz. Minden egyes újabb elköltött euró legalább ugyanannyi euró bevételt hoz. Ha ez nem így van, akkor ők nem költenek többet. Szemben állnak velük a tiszta esetben a kifejezetten eredményorientált klubok. Én ide sorolom a Paris Saint-Germain-t elsősorban.
De a Manchester City is ide sorolható, nem?
A Manchester City egy bonyolultabb dolog. Ha megengedi, akkor arról mondanak egy szót. De a kelet-európai csapatok jelentős része ide tartozik, ahol most ne értse fél, pénz nem számít alapon, de a korábbi ukrán, orosz, oligarchák által működtetett csapatok, a győzelem számít. Kerül, amibe kerül. A Manchester City hasonlóan tulajdonosi szerkezetében hasonló, mint az előbb említett csapatok, valóban eredményorientált, de a Manchester City egy sokkal okosabb stratégiát követ az elmúlt években, sőt azt látom, hogy futball innovációban, most kifejezetten szervezeti innovációban a Manchester City a number one, a soccerben, most ide szóval az amerikai futballt is. Részben ebben a networkinggel, ebben a világra kiterjedő hálózattal, tehát vannak farm csapataik, akiket egységes márkaként tudnak megjelenni, de New York-tól Yokohamáig. Másrészt pedig éppen ez az utánpótlás, meg játékos áramlás tud egy globális hálózattá szerveződni, hiszen nem csak arról a Yokohamáról van szó, hanem a japán piacról, az amerikai piacról, és ezt tud adott esetben az ászlós hajóhoz, a Manchester Cityhez áramolni, vagy ha úgy adódik, majd máshova, ha a profit, vagy más érdekek erre vannak. De a Manchester City egy nagyon érdekes dolog.
Hogy az összegeket nézzük, akkor nem sikerült megdönteni az eddigi rekordot. Neymarnak az átigazolási összegét, a 222 millió eurós díjat, amelyet a Barcelonának fizetett ki a Paris Saint-Germain gyakorlatilag kivásárlási árként. A sajtóban viszont megjelentek mindenféle összegek. A korábbi hetekben, mondjuk így a nyár nagy részében, akár 2-3-400 milliós összegek is forogtak, végül ennek a töredékét sem nagyon fizették ki. Mi lehet ennek az oka?
Az egyik a financial fair play, ami azért mégiscsak fogja a rendszert, és azért azt folyamatosan finomítják, tehát azért az UEFA-nak is nagy gyomros volt a Neymar kivásárlása. Ráadásul tegyük hozzá rögtön, hogy megfejelték a Mbappéval is, akit ugye kölcsönvettek avval a kitétellel, hogy történik, ami történik vele, akkor is megvásárolják, és meg is vásárolták a játékjogát ebben az évben.
Tehát hát hiba is lett volna, ugye, hogy fejlődik a játékos az alapján, tehát sportszakmai oka nem volt, hogy visszalépjenek az egy év kölcsönadás.
Nem is tudtak volna, hiszen elnézést, de hogyha meghal a játékos, akkor is ki kellett volna fizetni a százat. Tehát a kockázat ilyen értelemben nagy volt.
135 millió euró.
Én ezt reálisabbnak tartom, mint a 400. Tehát nézze, akkor kell ilyen árakat venni, amikor be akarod rúgni az ajtót. Tehát azt mondod, hogy most felforgatjuk a piacot. A piacnak van egy menete, és a tendenciák jól láthatók, hogy hova tudsz egzni. A professzionális labdarúgás, ha sportközgazdaságilag egy releváns környezetben működik, az világos. Amennyit költesz, annyi eredményt érsz el 3-5 év átlagában. Most ezt felrúgni nagyon nehéz. Vagy csak nagyon alapul lassan lehet, mindig egy picivel többet. Mondom meg egyszer a Financial Fair Play miatt a rendszerben. Vagy pedig egyszer azt fogod magad, és akkor berúgod az ajtót, és azt mondod, gyerekek, mindenki ide.
A másik példa pedig talán az, hogy a Tottenham, amelyik az elmúlt szezonokban azért már többször kacérkodott azzal, hogy a bajnoki címért küzdjön, vagy legem is közel volt hozzá, bár ugye a legutóbbi Premier League idényben a Manchester City minden riválisát faképni hagyta, gyakorlatilag nem igazolt ezen a nyáron, és ilyet legutóbb talán Arsène Wenger követett el 2015-ben, és azt is kihagyott lehetőségként értékelhette, amikor egyedül Petrucciát, a Chelsea kapusát igazolta le, majd pedig a következő szezonban Leicester lett a bajnok, tehát hogyha az Arsenalt akkor megerősíti, akkor lehet, hogy nagyobb esély lett volna a bajnoki cím megszerzésére. Most a Tottenham van hasonló helyzetben, nagyon összeállt a keret, remek játékosok vannak, Dele Alli, Eriksson, Harry Kane, és még lehetne sorolni. Ugyanakkor Mauricio Pochettino és a Tottenham közismerten is jól spóroló, vagy az anyagiakkal jól gazdálkodó menedzsmentje úgy döntött, hogy nem igazol ezen a nyáron. Indokolható egy ilyen lépés?
Hát a Tottenhamet jelentősen megerősítették ebben a nyári időszakban. Nevezetesen nem engedtek el senkit. Ez egy hihetetlen erősítés. Ahogy mondta, a csapat együtt van, tehát ez látszik, hogy együtt van. Ritkán látni egyébként európai futballban ilyet, hogy mert ugye az európai futball egyre inkább ilyen sztár menedzsment lett, és itt is vannak sztárok, persze a Tottenhamben is, de mégis egységes csapatként lehet látni. Nekem az jön le a képernyőn, hogy ők tényleg csapatként is, és csapatként tudnak viselkedni, és egybe van, tehát hogy ki döntött, hogy nem vásárolunk, az egy másik kérdés. Nem vagyok benne biztos, hogy a menedzser úr döntött így.
Lehet, hogy csak az volt a kérés, hogy tartsák meg Harry Kane-t. De valószínűleg a klub tulajdonosnak is valamelyest érdeke, hogy egy ilyen brandé alakult futballistát, hogy azért az angol futballban az angol játékosok, akik ilyen szintre jutnak el, mint Harry Kane, nagyon nagy becsben vannak tartva.
Abszolút, és még egyszer mondom, én a Tottenhamet a profitorientált csapatok közé sorolom, tehát ott megnézik, hogy mire költünk, mire nem. Még egyszer mondom, nem a bevétel maximalizálása a lényeg, hanem a kettő között különbség, a bevétel és a kiadások közötti különbség. Ez egy nagyon árnyalt dolog. Valószínűleg úgy ítélték meg az ottani HSG-berek, hogy ez a csapat ebben a formájában tudja a legtöbbet kihozni ebben az évben.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Dénes Ferenc sportközgazdásztal természetesen folytatjuk még az átigazolások elemzését. Beszélünk a magyar futballról is, beszélünk a különféle nemzetközi és nemzeti kiemelt sorozatokról, és nem csak labdarúgásról, hanem a teljes magyar sportélet finanszírozási hátteréről, különféle kapcsolatairól és konfliktusairól is lesz szó majd a következő fél órában. Az arénát egyébként megnézhetik az Inforádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján is. Hamarosan tehát folytatjuk a beszélgetést Dénes Ferenccel.